Cultural Bytes. A Kreatív és a Telekom márkatranszporter sorozata.
Ez itt a Cultural Bytes, a Kreatív és a Telekom közös podcast műsora. Molnár Kinga vagyok. Mostani epizódunkban egy beszélgetést hallhattok a Telekom és a Briefly közös eseményéről. Ezt annak apropójából szervezték, hogy a Telekom a HVG-vel együttműködésben megjelentette a Hogyan ne tervezz című könyvet, amit külföldön a marketing stratégia nagykönyveként is emlegetnek. A könyv két írója, Les Binet és Sarah Carter, a két elismert kommunikációs stratéga, átfogó gyakorlati útmutatót ad a hatékony marketing stratégia tervezéséhez, miközben egy sor marketing és kommunikációs rutint megkérdőjelez. Barna Péter, a Magyar Telekom szegmens kommunikációs vezetője, István Boglárkát, a Get Beyond társalapítóját és freelancert, Bittera Rékát, a Briefly társalapítóját, és Szabó Bélát, a Magyar Telekom márka és lakossági kommunikációs igazgatóját kérdezte.
Köszöntöm a hallgatókat, engem Barna Péternek hívnak, és a Telekomnál, mint a Youth szegmens kommunikációs vezetőjeként dolgozom, és köszöntöm itt a körünkben István Boglárkát, Bogit, aki a Get Beyond-nak a társalapítója és freelancer, Bittera Rékát, aki a Briefly-nek a társalapítója, és Szabó Bélát, aki a Telekom márka és lakossági kommunikációs márka igazgatója. És akkor még egy nagyon fontos dolgot szeretnék itt az elején elmondani, hogy miért is van ez az esemény, vagy minek az apropóján van ez az esemény, amit a Telekom és a Briefly közösen rendezett. Azért van, mert a Telekom Brandcom szakmai műhelye gondolt egy nagyot tavaly év végén, idén év elején, és úgy döntöttünk, hogy szeretnénk itthon megjelentetni egy olyan könyvet, ami külföldön már egy nagyon fontos munkaként van jelen. Az a neve, az a címe, hogy Hogyan ne tervezz magyarul, Sarah Carter és Les Binet-nek a könyve, és arról szól, hogy a stratégiai tervezés mikor jó, mikor nem jó, hogyan építsünk márkát jól és ne jól, mindenféle praktikus szempontokat felvonultató kiadvány ez, és nagyon szerettük volna, hogyha a magyar piacon is ismerté válik, tulajdonképpen ezzel szeretnénk segíteni a magyar szakembereket, a magyar márkákat a növekedésben, a stratégiai márka építésben, és abban, hogy legyen egy ilyen praktikus eszköztáruk a mindennapokban is, és elérhető legyen magyar nyelven. Úgyhogy tulajdonképpen ez az a könyv, ami adja az apropót a mai beszélgetéshez, és akkor innen fordulunk rá arra, hogy beszélgessünk egy kicsit a márkaépítésről, beszélgessünk egy kicsit annak perem területeiről és rész témáiról, úgy, mint marketing, kommunikáció, termékmarketing, de nagyon sok minden van ebben benne, úgyhogy egy kicsit arra gondoltam, hogy ilyen helikopter view-ból indítanánk el ezt az egészet, és egy ilyen egyszerű kérdéssel kezdem, ami arra vonatkozik, hogy mit gondoltok arról, hogy Magyarországon ma jól épülnek-e a márkák a könyv tanulságai alapján, és akkor még egy olyan dologgal gondoltam ezt itt feldobni, hogy kicsit én itt megduplázom a személyiségemet, és kicsit úgy, mint ahogy a nagy médiumoknál, hogyha van valamilyen vendégszerző, akkor odaraknak egy ilyen diszklémert, hogy nem mindig tükrözi a szerkesztőség álláspontját a vendégszerzőnek a gondolata, hogy az én kérdéseim nem mindig tükrözik majd az én álláspontomat a szakmai meglátásokkal kapcsolatban, mert sok ilyen beszélgetés van szakmai körökben, viszont arra gondoltam, hogy mi lenne, hogy egy kicsit jobban megjelenne a laikusnak, az ügyfélnek a szempontrendszere az, ahogy ő látja ezt, és ez a könyv egyébként nagyon jó mondásokat tartalmaz azzal kapcsolatban is, hogy hogyan lehet erre a márkára másképp nézni. És ezek sokszor ilyen nagyon jó párhuzamban vannak azzal, hogy hogyan lehet ilyen ügyfélként nézni egy márkára, úgyhogy én megpróbálom majd egy kicsit ezt a pozíciót felvenni, és akkor innen is kérdem most már végre tényleg is átadva a szót nektek, hogy jól épülnek-e a márkák Magyarországon.
Köszöntjük a hallgatókat, meg titeket, sziasztok! Nagyon sokat gondolkodtam egyébként a könyvben is, és ezúttal is köszönöm nektek, hogy elhoztátok az életembe ezt a könyvet, mert én úgy olvastam végig, hogy többször fölültem, hogy végre valaki leírta, amit gondolok, és több ügyfelemnek is elküldtem, hogy nem jól olvassátok el.
Nem írtunk, de szívesen leszünk a köszönetet.
Igen, nekik is így távolról ezt így köszi. Mert hogy egyébként nagyon sok olyan dologra rávilágít, ami szerintem sajnos ügyfélszinten is, ügynökség, mindenféle szakember szinten felmerülő probléma, és nagyon jó ezeket így írásban látni. Azt mindenképpen hozzátenném, hogy a kérdésre nagyon nehéz egyértelmű választ adni. Nagyon más a helyzet szerintem kismárka, KKV, nagy márka szempontból. Alapvetően, hogyha KKV-kről beszélünk, mi freelancerként egyébként nagy részben KKV-knak dolgozunk, szerencsére van lehetőség nagy márkáknak is dolgozni, mindig teljesen más, mert attól függ, hogy milyen a márka csapat, milyen az ügyfélnek milyen a kommunikációs ismerete, ő milyen célokat tűz ki magának, az üzleti célok mennyire kiegészítette kommunikációs célokkal. Viszont, hogyha KKV-król beszélünk, szeretnék én ebben megválaszolni ezt a kérdést, akkor nagyon azt látjuk, hogy egyrésztről nagyon kicsi az ismeretük abban, hogy milyen lehetőségeik vannak. Tök jó, hogyha egyébként megkérnek erre ügynökséget, freelancereket, hogy segítsenek átgondolni. Viszont ami egy nagyon, nagyon nagy hátrány, hogy szerintem nem bíznak abban nagyon sokan, hogy az a büdzsé, ami rendelkezésükre áll, amit ők elkülönítenek, allokálnak egy adott évi kommunikációra, az a következő évben is rendelkezésükre áll. Ezért gyakran elkövetik azt a hibát, hogy egy slunggal gyorsan egy év alatt, vagy egy kampány alatt, nehogy is a legrosszabb esetben, mindent teljesíteni akarnak, és akkor ez befolyásolja az üzenetet, aztán a kivitelezést, a médiaköltést, meg úgy egyébként minden, szóval emiatt egy picit van egy ilyen torzulás ebben, úgyhogy mi mindig azt képviseljük a társammal, hogyha van lehetőségünk stratégiai tanácsot adni egy ügyfélnek, és majd erre is szeretnék visszatérni, mert sok esetben nincs a lehetőség, mindig erőltetjük, akkor mindig türelemre intjük az ügyfeleinket, hogy hosszú távban gondolkodjunk, ne csak kampányokban gondolkodjunk, és fordítsunk image kommunikációra is figyelmet, ne csak taktikai kampányokat készítsünk elő. Úgyhogy ez egy általános probléma, amit én látok egy KKV-nál.
Abszolút egyet tudok érteni a Bogival, nagyon nagy különbség van KKV-k és nagymárkák között. Ugye mindkettőnknek van ügynökségi háttere, mindketten voltunk freelancerek, én most startup építésben vagyok, és így tapasztalom meg a brandépítést, ami nálunk egyébként. Nyilván van szakmai hátterünk ebben, és dolgoztunk mi is csomó márkán, de valahogy teljesen más, ahogy a brieflit építjük, mint amikor ügyfeleknek dolgoztunk. Tehát, hogy annyira a mi személyiségünk van ebbe benne, ami egy startupnál megvalósítható, amikor egy ügyfélnek dolgozik valaki, az egy teljesen másfajta munka. Tehát, hogy én most így látom mindhármat, abszolút a KKV-nak az a problémája sokszor, hogy gyors eredményeket akar, PPC kampányokat indít, legyen egy kreatív, legyen egy üzenet, és akkor jön a sok vásárlás, és hogy ezért kell nagyon sokat beszélgetni, és ez a freelancerek feladata a piacon, hogy nagyon sokat beszélgessenek az ügyfelekkel, hogy ez a brandépítés, ez nem egy kampányszerű, nem egy rövid távú dolog.
Mi megyünk így egyesével?
Nem muszáj.
Annyit tennék hozzá, hogy szerintem azt annyiban nem épülnek jól a márkák, hogy nem mint üzleti eszközt kezelik mondjuk még a nagyvállalatoknál sem, hanem ilyen kommunikációs eszközként. Egy, a másik, amit még bedobnék ide, hogy az ilyen challenger márkaépítés, szerintem az jó lenne így megtanulni, vagy ez egyfajta mentalitás, ami azt jelenti, hogy kicsiből sokat. Hogy ezt ugyebár is, hogy jön egy időszak, ami most előttünk áll, hogy nem lesz annyi, mint volt valamilyen szempontból, de sosincs annyi, amennyi kéne, hogy ezt, hogyha megtanulnánk, hogy a challenger mentalitás nem a kismárkáknak a attitűdje, hanem hogy bármilyen márkának lehet, ez egy bátor ambíciót, a kényszereknek, a limitációknak az elfogadását, és tulajdonképpen egyfajta ilyen türelmes, de mégis ambíciós építkezést is jelent. Úgyhogy szerintem a márkák ezért nincsenek talán jó állapotban Magyarországon, bár egyébként nagy sikeres cégek vannak, ami azt is jelentett, hogy lehetnének még sikeresebbek is, ha esetleg egy kicsit ilyen bátrabb, ambicionáltabban működnének.
A másik dolog, ami meg közben eszembe jutott, hogy nem big picture-ben gondolkodnak, hanem főleg nagy márkák. Tehát, hogy a márkaépítés az nem csak a reklámok, meg nem csak a social kommunikáció, de az egész ügyfélélmény, az ügyfélszolgálat. Tehát, hogy láthatok én egy tök jó reklámot, amihez tudok csatlakozni, meg eljövök tök jó eseményekre, de nem tudok elintézni valamit az ügyfélszolgálaton, az ugyanúgy hatással van a márkaépítésre. És hogy szerintem ez még nagyon különálló, főleg multiknál így nagyon különállnak ezek a területek, de az ügyfélnek az ugyanúgy egymás mellett van.
Ó, ez nem csak nagy márkáknál van így. Sajnos nagyon sokszor kapunk olyan briefet, amiben már azt látjuk, hogy nagyon nem gondolták át azt, hogy kommunikációval akarnak megoldani egy a termék vagy szolgáltatás szintű problémát, és nagyon sokszor kell visszamennünk azzal, hogy egyébként lássunk annak a mélyére, hogy az, amikor már eljuttattuk őt egy webshopra adott esetben, vagy megvásárolta a boltban a terméket, akkor mit is kap? És vizsgáljuk azt is felül, mert nagyon fontos, tehát hogy a márkának ez is része a termék, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit egyébként az ügyfelek nagyon sokszor
elfelejtenek. Külön válik a kettő, hogy van a márka, meg van a termék? Tehát, hogy így...
Nem, pont azt mondom, ja, hogy az ügyfeleknél.
Az ügyfeleknél.
Igen, tehát, igen, és ezt nagy márkánál is abszolút tapasztaltam még, amikor ügynökségnél dolgoztam, hogy például, amikor megkapunk egy briefet akár, vagy workshopra bemegyünk, vagy bármi, a sales csapat az rendszeresen ki van véve a rendszerből, pedig szerintem ez az egyik legfontosabb lenne, hogy a brand csapat, sales csapat az kéz a kézben dolgozzon, ugyanúgy akár az ügynökséggel együtt, mert tehát a sales csapat elvár valamit a brand csapattól, marketing csapattól, és utána azt az ügynökségtől pedig már csak a brand csapat várja el, tehát eleve már egy információtorzulás is van, nem egyeznek a célok, az eszközök, szóval ezt egy ilyen óriási nagy csapatos buliba kellene tartani minden esetben. Nyilván nincs mindig rá lehetőség, meg idő, de hát ez lenne az ideális.
Oké, ott vinném egy kicsit tovább ezt az egészet, hogy hogy a márka mint üzleti eszet, az mennyire nem jelenik meg ezek szerint akár az ügyfeleknél is. Most kis vagy nagyvállalat, azt talán rakjuk egy kicsit félre, és hogy nekünk ebben milyen szerepünk, felelősségünk van. Én is voltam ügynökségnél, és a legtöbb esetben a márkaépítés, amikor elhangzik, akkor kommunikációra gondol az ember, legyen valamilyen szép kreatív, legyenek hangzatos üzenetek, és akkor megérkezünk. Persze az is tök fontos, hogy kinek meddig terjed a hatókörre büdzsé szempontból. És nekem az érdekel, hogy például egy freelancer pozícióból, amikor dolgozol egy ügyfelem, dolgoztok egy ügyfelem, akkor mennyire nehéz, vagy könnyebb-e megértetni azt a dolgot, hogy amikor márkáról gondolkodunk, akkor egy üzleti eszetről gondolkodunk, akkor holisztikusan gondolkodunk, akkor nem csak kommunikációs témákban mozgunk. Mennyire engednek be például titeket, a kívülről jövő szakértőket, és mennyire van meg ez a bizalmi tőken át a kívülről érkezve, hogy megjelenjen buy-in ezekre a gondolatokra.
Én azt tudom erre mondani, hogy abszolút, legalábbis akkor mondtam, hogy szerencsére, de abszolút, sőt, talán még jobban egyébként, mint hogyha ügynökség lennénk, vagy egy olyan dolgozó, akire rábízták a dolgot, de nagyon komplex ez is. Alapvetően freelancerként nekünk mindig az első és legfontosabb attitűd, amivel érkezünk egy ügyfélhez, hogy kíváncsiak legyünk, és mindent tudni akarjunk az ő bizniszéről. És akkor legyen ez a gyártástól, a forgalmazáson keresztül. Igazából mindenen, hogy tényleg azt lássuk, hogy mi az, amit igazából mi eladunk utána a kommunikációval, mi az, amiről beszélünk, és ha ott esetleg látunk olyat, ami fejlesztendő, akkor abban, hogy tudunk segíteni másokkal. Egyébként ez nagyon jellemző, hogy egy kis cégnél nem mindig van bent ülő kommunikációs csapat, aki nekünk briefet ad, azért nagy többségben ezek tulajdonosok, akikkel tárgyalunk, és ők tudják azt, hogy nekik nagyon sok területre rá kell látniuk, amennyire tudják, képzik magukat, de azért ebben még így lehetne fejlődni, és nagyon sokszor az, amit mi egy első találkozókor átadunk, ez egy kicsit egy ilyen kis workshop, egy ilyen kis tudásbázis, hogy mégis hogy épül fel a kommunikáció, miben tud segíteni, milyen részei vannak, miket kell neki is átgondolnia. Ha szerencsések vagyunk, akkor rá tudjuk venni arra, hogy csináljunk egy közös brand workshopot, ami megbeszéljük azt, hogy mi a márkának a személyisége, a hangja, az eszközei, a célja, az üzleti célja, tehát hogy az egész package, ha szerencsénk van, akkor ezt is sikerül elérnünk, ha szerencsénk van, akkor egy stratégiát is tudunk építeni. Ez nyilván mindig attól függ, hogy éppen most milyen büdzsé van az ügyfélnek, értem ezt az alatt, hogy mennyi csatornát szeretne utána aktivizálni, de nagyon sokszor ütközünk abba, hogy nem látják ennek a fontosságát. Ettől függetlenül mi ülünk, és nyomjuk, és mondjuk, mert hiszünk abba, hogy Vagy az van, hogy elindulunk egy úton pici stratégiával, kampánystratégiával, csak social stratégiával, és az út közben folyamatosan visszacsatolunk arra, hogy na ezért kell megtervezni, na ezért kell ezeket a lépéseket előre megtenni, és akkor mindig visszaigazolódik, de ahhoz ugye el kell kezdeni dolgozni, hogy ez visszaigazolódjon ez a dolog.
El tud veszni egyébként ilyenkor a lelkesedést? Tehát, hogy most elképzeljek egy ügyfelet, aki azt mondja, hogy ő akar valamilyen kampányt, kommunikációt, tök mindegy, hogy mit, és akkor oda mentek, és mondjátok, hogy hát oké, ezt egy üzleti eszetként kell felfogni, hosszú távú építkezésre van szükség, stb. És akkor kicsekkol ebből a dologból. Kicsit van erre példa, hogy nem az, hogy megijednek, hanem azt látják, hogy ez egy nagyobb falat annál, mint amit ők akarnak, és inkább elindulnak, akkor nem visszalépnek bőven, mert indulnak egy könnyebb irányba, ami nem biztos, hogy kifizetődő, de mégis arra mennek.
Ehhez kellenek a soft skill-ek, tehát én csak ezt akartam beszúrni, hogy mi mindig ezt mondjuk a briefnél, hogy egy freelancer lehet akármennyire jó a szakmájában, lehet ő a világ legjobb designere, hogyha ő nem tud kommunikálni az ügyfélel, és ők nem tudják megérteni egymást, akkor nem lesz jó az együttműködés. Szóval, hogy beszélgetni kell, és hogy tényleg kell az a projektmenedzsment skill, az a kis asszertív kommunikáció, az a kis pszichológia, ami egyébként, tehát hogy ez a teljesen más az ügynökségekkel szemben, hogy még az ügynökségek kapnak egy briefet, akkor a kreatív csapat legyártja az ötletet, megcsinálják, de ők nem kérdezik meg, hogy gyártod azt a terméket, hogy a vásárlód azt hogy fogja megvenni, tehát hogy egy freelancer, bár kisebb ügyfelekkel is dolgozik több esetben, sokkal jobban be tud épülni a cégnek a működésébe, és sokkal több mindenre rá tud látni, és így több javaslatot tud tenni arra, hogy az eredmény az hogy lesz jobb.
Annyit szúrnék ide ebbe a fajta ilyen empatikus működésnek a flójába, hogy van egy ilyen 5 éves, egy kis ügynökség Angliában, amelyik, hogy Uncommon Creative, tehát hogy ilyen nem tipikus dolgokat csinálnak, és arról beszélnek, hogy nem kell minden ügyfélnek fittelni hozzájuk, hanem hogy ők majd megvizsgálják, meg nekik az fontos, hogy az ügyfél fittele, érted? Tehát, hogy nem ők fittelnek, hanem az ügyfél fittele az ő hozzáállásukhoz. Az egy ilyen érdekes setup, nyilván nem így kezdték, hogy rögtön így elzavartak ügyfeleket, de hogy egy bizonyos ponton, miután elkezdett úgy beindulni a szekér, most az van, hogyha téged elfogadnak ők, mint ügyfelet, akkor örülhetsz. Tehát, hogy ez egy érdekes...
Egyébként...
Setup, én az országban, én nyomájában sem hallok ilyen fajta hozzáállást.
Ti is mondtatok már,
igen, szerettem volna hozzátenni, meg válaszolni a kérdésedre, hogy azért, hogyha az van, hogy az ügyfél azt mondja, jó, de én akkor is csak egy PPC kampányt szeretnék, vagy akkor is csak egy posztert akarok nyomtatni, vagy bármi olyan egyszerű dolog, akkor azt szoktuk mondani, hogy egyébként tudtok keresni mást, és aki egyébként ebbe tud segíteni, de szerencsére azért olyan sokszor nem kellett még ezt mondanunk, mert rá tudtuk tényleg bírni arra, hogy gondolja át a nagy képet, és lehet, hogy nem azonnal tért vissza hozzánk. Nagyon sokszor volt olyan, hogy egyébként fél évvel vagy egy évvel később, amikor kicsit összegyűjtötte magát, a büdzséjét is, akkor már nagyobban tudott gondolkodni. Szóval ez nagyon szerencsés egyébként, amit mi is a társammal láttunk így ügynökségi oldalon dolgozva, az, hogy amit még egyébként nagyon szoktak szeretni az ügyfelek, ehhez hozzátéve, hogy külsősként félig ilyen belsősök vagyunk, hogy mi mindig, nekünk nem egy olyan ügynökségünk van, ahol van 10 emberünk, és akkor mindenki dolgozik mindenen, hanem mi projektcsapatokat építünk fel. Tehát, hogyha találkozunk egy márkával, legyen az kulturális sport, FMCG éppen, ami érkezik, vagy amihez hozzáférünk, akkor megnézzük, hogy annak az adott márkának, arra az adott assignmentre, milyen típusú csapatra van szüksége. És a PPC-sekből sem használunk mindig ugyanazokra a projektekre, hanem mindenki affin is egy bizonyos területre. És mi ezt szeretjük egyébként, nálunk ez, ami nagyon specifikált, hogy mindig teljesen más projektcsapatokkal dolgozunk együtt, tehát valaki, tehát nem fog tudni ugyanaz az ember egy granola márkán dolgozni, mint aki egy művészeti egyetemen, mert tök más a gondolkodása, és ahogy az ügyfél látja, hogy milyen típusú embereket szedtünk össze, ő is lelkes lesz, hogy de jó, ő is akar ezzel a csapattal együtt dolgozni, tehát szerencsére azért ezt át tudjuk vinni, de hát ez tényleg nagyon-nagyon sok leülés, kommunikáció, alátámasztás, nagyon-nagyon sok alátámasztás.
Vélek felfedezni egy ilyen fő gondolatiságot, amin akkor menjünk egy kicsit tovább itt a márka, mint üzleti eszet, hogy Béla, te rengeteget dolgozol ügynökségekkel, meg dolgoztál is ügynökségnél, és te látsz egy ilyen fejlődés, vagy egy ilyen evolúciót ebben a történetben, hogy mondjuk az ügynökségek egyre inkább tekintenek úgy magukra, mint akik stratégiai szempontból szeretnék a márkát építeni, nem csak reklámokat csinálni. Most itt beszéltünk egy kicsit arról is, hogy definiáljuk, hogy a kreatív ügynökségek például tekintenek-e úgy magukra, mint akiknek feladata az, hogy üzleti eszetként tekintsenek a márkára, és így holisztikusan adjanak tanácsot, csináljanak kampányt, vagy legyenek jelen az ügyfél életében.
A provokációt kiáltok. Mert hogy én tudod, így nem tudom, mindig elgondolkozom, hogy ez hogyan is lehet közelíteni, hogy egy kicsit olyan, vagy tudom én ebben mondani, erősebbet, vagy kicsit olyan szebbet, most akkor legyen az erősebb hozzáállás. Szerintem, hát már, nem tudom, hogy már beszélgettünk, hogy az ügynökségeknek a baja, szerintem a kérdésednek egy részére válaszolva, az, hogy a biznisz modelljük az a régmúltban gyökerezik. Ilyen ó-marketing, ma hallottam ezt a szót, hogy ó-marketinges hozzáállásuk van a biznisz modelljüket tekintve, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a drága tévéreklámokat kell gyártaniuk és eladniuk ahhoz, hogy fenntartsák a működésüket, mert nem tudják eladni az ötletet sem, nem tudják eladni a stratégiai tervezést sem elég jól, és aztán végképp nem, amit én most már kezdek úgy nézni, hogy hogyan lehetne ezzel kezdeni valamit, hogy nem azt mérjük, hogy hogy hány GRP-t vettünk, vagy nem azt mondjuk, hogy tetszik a reklám, hogy milyen hatást érünk el mondjuk azzal a működéssel, amit együtt csinálunk, ebben benne van a márka, mindenfajta dolga, márka actek, márka projektek, reklám, stb. Lehet, hogy 5 év alatt kell nézni ezt, és akkor tudod így, az egyszerűen nem jön össze, hogy 5 éves időperiódusban nézzük a hatást, és egyébként havonta kell fizetni az embereket, és egyébként meg mindenki szeret ilyen, hogy mondjam, ilyen láthatóbb, nagyobb, gyorsabban működő, gyorsabban elforduló projektekben részt venni. Szóval ez egy ilyen érdekes így az ügynökség, és ezért sok helyen az ügynökségek elmentek ilyen tanácsadó szerepbe, különböző módokat hoztak létre, hogy ügyfélre vannak kialakítva, volt ilyen próbálkozás is. Van olyan is, hogy beülnek, nagy is, ne az ügyfélhez. Olyan is van, hogy az ügyfél termel ki magából egyfajta ilyen kreatív, nem tudom mit, nevezhetjük belső ügynökségnek is, de mindegy. Szóval nagyon sokfajta megoldás van, és egyre többet beszélnek erről így szakmai szinten, hogy mi lenne jó, hogyan kellene megváltoztatni ezt a régi modellt. Nincs megoldás, de egyszer talán lesz. És ilyen alapon szerintem nem tudnak elég jók lenni, szerintem a dolgainkhoz.
Ezt el tudod képzelni, hogy megnövekedik az ügyfeleknek a szerepe az egész folyamatban, és kevésbé lesz egy ilyen kitettség az ügynökségek felé, és akkor tőletek is kérdem, hogy például ez az edukáció, amit csináltak, az beérhet-e egy olyan szintre, hogy egy bizonyos időtávon belül az ügyfél már sokkal jobban érti azt, hogy mire van szükség, és a ti szerepetek egy kicsit háttérbe szorul.
Itt még gyorsan mondok egyet, szeretném a szót, hogy ez a könyv, ez pont ez akar lenni. Nem hiába mi adtuk ki, pont emiatt, hogy egy picit mutassuk azt, hogy birtokolni kell a marketingnek olyan részeit is, ami nem csak az üzlet építésben van szerepe tulajdonképpen a kommunikációs csapatnak, meg úgy egyébként az ügyfélnek, hanem úgy a márka építésében is. És hogy tudjuk azt, hogy mi történik, amikor fejlesztünk valamit a márkával kapcsolatban, ami egyébként üzleti hatással bír. És azt látjuk, hogy a rutinok, ugye ez a könyv arról szól, hogy a rutinokat hogyan kell eldobni, ez 66 rutint dob gajra, vagy tör ketté, de nagyon nehéz ezt megugrani, hogy ezt a rutinokból képjünk, mert az biztonságot ad egyfajta. Mondom még egyet, hogy a nagyvállalati működés, amit azért mondok, hogy hátha így fel tudunk oldani, hogy egy kicsit olyan ez, hogy amit megtanultunk és bevittünk, az abból kell dolgozni. Tehát mintha így nem lehetne változtatni, hogy ez ennyi van. Tehát, hogy így megtanultuk, és aztán ezt így maxoljuk. Ha nem tudunk valamit, akkor behúzunk egy külsős partnert, és odaadjuk neki a problémát, hogy na, akkor tessék, kommunikáld le. De hogy az nem azt akarja, hogy kommunikáld le, hanem hogy legyen több pénz. Tehát, és akkor ez a kis könyvecske, de arról akarna szólni, hogy hogyan tudjuk magunk menedzselni partnereken, kollaborációkon keresztül az ügyeinket, a problémáinkat. Nem tudom, mire válaszoltam ezzel, de nem tudom, hogy mi volt a kérdés.
Tök jól. Hát de hogy megnőve a szerepe.
Átadom a szó.
Mondjátok, hogyha benn maradt.
Azért van arra példa, hogy az O-marketingben már nem hiszünk, meg az O-ügynökségekben már nem hiszünk, mert akkor mi megcsináltuk a Brieflit például, mert mi ebben hiszünk, hogy amit így röviden szoktunk mondani, hogy úgy fognak működni szerintünk az ügyfelek, meg a márkák a jövőben, hogy lesz egy inside knowledge és egy outside perspective, mert ez működik jól. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy a jövőben minden cég úgy fog kinézni, hogy lesz egy ügyvezető, meg 150 freelancer, hanem persze kell egy core csapat, akik ismerik a márkát, de hogy ez meg tudjon újulni folyamatosan, és ne ugyanattól az ügynökségtől és ugyanattól a kreatívtól kapja az ötleteket, aki kiégett már ötször, ez nyilván az ügynökségek problémája, és nem csak az a probléma, hanem nagyon sok probléma van, főleg mindset kérdésben, és én is erre voltam kíváncsi, hogy van-e változás, vagy látsz-e változást az ügynökségeknél, mert én így 5 éve kicsakkoltam, és akkor is azt mondták, hogy igen, segítünk stratégiában, meg kell a stratégia, de ezt akkor csak így mondták, de nem igazán
történt. Nem segítene, te van változás, tehát azért nem, mi jobban vagyunk az ügynökségek, és azt gondoljuk, hogy nagyon fontos és nagyon hasznos és értékes partnereink. Most úgy általánosságban beszéltem, nem a individuális ügynökségek,
hanem
általánosságban szerintem kicsit lassan alakulnak, de egyébként, hogyha belenézünk egy-egy projektbe, akkor szerintem ugyanaz a tudás, meg egy nagyon modern tudás jelenik meg mindenféle szempontból. Márka, stratégia jó esetben, és technológiai tudás is mind ott van. Csak hogy a nagy egészet nézzük valahogy, valahogy csak egy szintig jutnak el abban, hogy mire is lehet őket, vagy hogyan tudunk együttműködni.
Ennek kormüködés nem változik, tehát hogy az alapja nem változik.
Igen, egyébként ezzel nagyon egyetértek, hogy egy kis rugalmasság, egy kis nyitottság az egyébként már tudna ezen változtatni, de tényleg az van, hogy nagyon-nagyon beragadtak egy bizonyos sémára. Viszont azt nekem jelenleg most még az a tapasztalatom, hogy dolgoztunk olyan freelancerrel, aki ügynökségi múlttal rendelkezik, ahogy mi is, és dolgoztunk olyannal, aki abszolút freelancerként került a piacra, és nagyon erősen azt tapasztaljuk, hogy nagyon kell még az alaptudás, az, hogy átlássuk a szereplőket, az, hogy átlássuk egyébként tényleg, nagyon sok olyan tudáshoz nem férünk hozzá, amit, hogyha nem dolgozunk egy ügynökségnél, akkor nem tudnánk. Például nekem a Young & Rubikemben még úgy hívták, Gásaci volt a stratégiai vezetőnk, és rengeteget tanultam tőle, és nem tudom, hogy megkaptam volna ezt a fajta, nem is csak a stratégiai tudását, de azt, hogy egyébként hogy állunk hozzá projektekhez, emberekhez, megkaptam volna másról, hogyha nem dolgozom egy nagy ügynökségnél. És egyelőre azt látom, hogy a nagy ügynökségnek van lehetőségük arra, hogy úgy olyan sokáig megtartsanak valakit, olyan ügyfelekhez engedjenek hozzá jó szakembereket, akin keresztül tudnak tanulni, akin keresztül tudnak fejlődni, és de abszolút támogatom ezt a részét, hogy jó kitekinteni egyébként, viszont én az együttműködésben hiszek abszolút, tehát hogy tök jó az, amit te is mondtál tényleg, hogy van egy ilyen külső szemlélet, nagyon azt tapasztaljuk, hogy ami nekünk nagy előnyünk, legyen szó akár tényleg ügyférről, hogy mennyire szereti, hogy nem vagyunk belsősök, szereti, hogy van egy külsős hozzáállásunk, hogy felteszünk olyan kérdéseket, amit azok, akik bent ülnek, akár egy marketingosztályon, akár egy ügynökségben, nem tesznek föl, mert nekik már rutin, ők már abban nem akarnak belekötni, az már túl sok mindent mozgatna meg. Erre jó egy freelancer attitűd, mert hogy van bennünk egy ilyen alapszabadság, hogy nem vagyunk lekorlátozva bizonyos ügynökségi vagy ügyfél oldali szabályzások által. Szóval alapvetően szerintem is a jövő valahol itt van egy ilyen nagyon globális együttműködésben, és én az edukációval kapcsolatban is azt gondolom, hogy nagyon sok ügynökségi munkatárs jár service design képzésekre, vagy bármire, pont most voltam egy ilyen demo day-en, ahol egyébként az ügyfelekkel beszélgettünk arról, meg kb. 2 volt a 20-ból, aki ügyfél oldali ember volt, és vette a fáradtságot, hogy elment egy service design képzésre, hogy mennyire jó lenne, hogyha ügynökség ügyfél együtt menne el egy ilyen képzésre, és úgy építenék tovább a közös hosszú távú munkát, hiszen miért is ne jobb, hogyha ugyanazon a tudás szinten van egyébként egy brand manager, meg egy stratéga, vagy egy ökenmenedzser, vagy bárki, hiszen együtt dolgoznak azon a márkán. Szóval abszolút ezt látom, és a jövőnek egy nagyon szoros együttműködést.
Ha már Gásaci neve felmerült, akkor a ajánlót a könyv hátoldalán ő írta, és ugye vele sokat dolgozunk egyébként is együtt. És itt ragadom meg az alkalmat, hogy akkor egy kicsit átevezzünk a könyv által felvetett témáknak a vizére. Mert hogy én azt szoktam mondani a könyvekről, hogy általánosságban, hogy azt a könyvet szeretem igazán, hogy az az igazán jelentős könyv, ami után máshogy mész tovább az életben, mint ahogy addig mentél. Nekem ez a könyv az eléggé ilyen volt, sok szakmai ilyen revelációt tartogatott, és most meg is kérem tőletek, aztán adok nagyjából 20 másodperc gondolkodást, hogy mi volt az a, ha csak egyet kell mondani, egy ilyen jó clickbait címadással, akkor mi volt ez a megállapítás, ez a mondása a könyvnek itt a 66 mondáson, üzeneten, tanácson belül, ami úgy igazán megragadt, és amit visztek tovább, amiről most beszélnétek.
Mondok egyet, ami úgy a napi munkában egy fontos dolog lehet, hogy az üzenet mitosz, az egy fontos, hogy mindig, ugye amikor így kommunikációval, meg ilyen építkezéssel foglalkozunk, akkor mindig keresjük azt, hogy mi az a differenciáló üzenet, amivel megkülönböztet bennünket a piacon, és akkor azt keressük. Elég nehéz megtalálni, mert egy ilyen érett piacon, akár mint a telekommunikáció, de majdnem mindig kategória ilyen, nagyon nehéz differenciáló, megkülönböztető üzenetet és terméket találni. És erre azt mondja a könyv, hogy nem kell ezzel foglalkozni, mert másként kell elmondani akár a kategória általános üzenetét, vagy témáját, vagy szolgáltatás benefitjeit. És ez egy nagyon ilyen felszabadító gondolat, mert ezzel tök sokat el tudunk egyébként ügyezni, hogy hogyan, és akkor ennek vannak jogi vonatkozásai, hogy hogyan lehet megfogalmazni tulajdonképpen ugyanazt másként, de hogy úgy tűnjön, mintha az a miénk lenne csak. Ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy hogyan tudjuk elmondani úgy, hogy valahogy az embereket így megfogja, tudod, ilyen hírnevet adjon nekünk, van érzéseket kiváltson, ezzel miután szabott idő van, az eleje az tök sokáig eltart, ezért kevés időt tudunk foglalkozni magával az exekúcióval. Nyilván, hogyha az ügynökség felől nézzük, ez egy folyamatos nehézség az ő számukra, hogy tulajdonképpen mindig ilyen, de ahogy hozzáteszem, most ilyen webináriumokat hallgatok ilyen külföldi ügynökségekkel, hogy ott is ez van, tehát nem úgy, hogy a kolbászból van a kerítés, mert azt is azt mondja, hogy egy stratégiai megalapozottságra két nap van. Tehát, hogy tudod, így nézed, hogy basszus, ez két nap volt, ez tudod, hogy mutat egy olyan prezit, amit tudod, nem ilyen 15 oldal stratégia hömpölyög, mint egy podcast, hanem hogy tudod, ilyen néhány oldal, de hogy tudod, így hirtelen így elkap a ez de jó mondást, tudod, hogy jé, és akkor utána így jön egy ilyen tök állat kreatív megoldás. Tehát, hogy nem az idő múlik egyrészt, másrészt meg lehet, hogy azért két nap ott a stratégia, meg ez a nyüglődés, mert hogy elfogadták ott is például, hogy nem kell rögtön minden áron egy ilyen differenciál üzenet, hanem elég csak egy jó insight, ez is egy jó kérdés, hogy az insight, egy jó insighton keresztül egy másfajta reklámot, vagy kommunikációt, vagy megoldást találni.
Számomra az volt a legfelszabadítóbb talán, meg az, amit leginkább tényleg tovább viszek mindenképpen az ügyfelem számára is, hogy márkákról a fogyasztók, és ezentúl én is embereknek fogom őket hívni, ahogy a könyv is kért rá, és tényleg köszi, ahogy az emberek gondolják.
De hogyha emberek mondod, akkor mint, hogy nem érteni hozzá, csak szólok.
Pontosan,
tehát,
ugye?
Hogy igen, az ember
így
tud
van,
beszélni,
van egy ilyen.
Igen, fogyasztók, tudod.
Igen, mert így mondjuk, szakmai zsargon, igen. És szóval, hogy ember. Az emberek nem gondolkodnak annyit a márkákon, mint amennyi mi gondoljuk, hogy ők gondolkodnak rajta, és ez számomra abszolút arra épít, ami egy ilyen általános meglátásom az emberekkel kapcsolatban, hogy olyan nehezen, bár azt mondjuk, hogy tudunk a másik fejével gondolkodni, meg látjuk azt, hogy ő éppen miben van, de a valóságban nagyon ez a tapasztalatom, hogy nagyon nehezen ül át az ember még a barátnőjének a székébe is, amikor éppen egy helyzetben vannak, mert annyira magunkkal vagyunk elfoglalva, főleg igaz ez a kismárkákra. A kismárkák tulajdonosainak az életük 80%-a az ő saját márkájuk, az ő bizniszük. Egyszerűen nem, tehát még ha mondják is tudati szinten, de nem tudják elképzelni, hogy a fogyasztó, az emberek nem gondolkodnak annyit a márkájukon, vagy nem számít annyira számukra. És igazából ez egy ilyen nagyon tök fontos dolog, hogy tényleg minimális az életünkben az, amit a márkákon gondolkodunk, vagy eltöltünk, vagy kell, hogy töltsünk, mert tényleg nem kell. Ahogy a könyv is írja, azt hiszem, hogy 150 kapcsolat az, amit egy ember egy életen belül kezelni tud, vagy nem tudom, hogy pontosan milyen időn belül, de ez egy olyan szám, amit biztos, hogy el fogok vinni minden meetingre, és az a 150, ez iszonyat kevés, és ha belegondol az ember, tényleg egyáltalán nincs agyi kapacitása, hogy emlékezzen rá, hogy melyik márkának egyébként milyen CSR kampánya volt éppen, vagy hogy most ezért választ-e az Adidas vagy a Nike-t, nem gondolkodik ezen, hanem a lényeg, hogy valahogy benne legyünk az agyában, amikor ott van, hogy választás. Úgyhogy nekem számomra abszolút ez.
Én mondok egy jó kis clickbait címet a könyvben, hogy az ötlet és nem a kivitelezés számít. Ugye most ez igaz vagy nem igaz, egy ilyen startupos kapcsolatot akarok ezzel behozni, hogy a startupoknál se, amikor elmész az első befektetési meetingedre, a befektetők nem azt nézik, hogy milyen az ötleted, hanem hogy milyen a csapat, hogy azt meg tudja valósítani, hogyha jön egy challenge, akkor azt meg tudjátok-e ugrani, vagy túlságosan ragaszkodsz az első ötletedhez, és hogy ez a rugalmasság kell az ügynökségekbe, a freelance szerekben, mindenkibe, aki márkán dolgozik, hogy tök jó, hogy megszületett egy jó ötlet, amiért mindannyian oda voltunk az irodában, de hogyha az nem működik, akkor merjünk iterálni, akkor merjünk azon változtatni, hogy ne legyünk túlságosan szerelmesek az első ötletünkben, mert arra reagálni fognak az emberek, a fogyasztók, a piac, a környezetünk, és hogy tudni kell ezen változtatni, és hogy ez a fajta rugalmas együttműködés kell szerintem, és akkor fog jól működni a márkaépítés.
Egyébként van egy ilyen technika, vagy nem is tudom, hozzáállás, hogy, illetve van egy ilyen működés, az első ötletig tart a gondolkodás, az első seeming the okay-t ötletig, és aztán tudod, megvan, szuper, most nem arra mondom, hogy a startupoknál, de hogy így, amikor működsz napi szinten, és erre azt mondják az okosok, hogy dehogy is, tehát így nem egy kell, hanem 100. Tehát a mennyiség az átcsap minőségbe, de önmagában egy az nem a legjobb, tehát az csak az első gondolat. Azt nagyon, tehát a végén vannak az igazán világmegváltó jó dolgok, oda nem jutunk el, mert már fájdalmas. Tehát idő sincs rá, meg fájdalmas, hogy mondjuk egy helyet legyen mondjuk nem 100, de mondjuk 10 vagy 20. És akkor ez úgy van, hogy ezt nem is lehet úgy bejárni, hogy szoktuk, hogy ilyen rettentő komplikált, meg ilyen hosszadalmas iteratív folyamaton keresztül, hanem ezt ilyen gyorsan kell így beledobálni a rendszerbe. És ez nem úgy működik, hogy brainstormingolunk, az is benne van ebben a könyvben, hogy a brainstorming az tulajdonképpen csak arra jó, hogy megölj ötleteket, lehet úgy is mondani, hogy validálj gondolatokat, de általában ez tipikusan megöljük, hogy nem jó, meg úgy nem jó.
Ott van az
de létrehozni inkább az ember magába elmélázik. Van egy ilyen könyv, az nem ez, hogy Leonardo da Vinci hogyan gondolkodott, ez egy érdekes könyv egyébként, hogy hogyan, egy kreatív embernek számít, talán, és hogyan működtette a kreativitását, és ott volt egy ilyen, ami engem nagyon megragadott, hogy kontemplál, ez egy furcsa szó, hogy elmélkedik, a felhőket nézi, hogy meg a fán, a repedéseket, meg úgy tudom én, és hogy eközben dolgozza fel tulajdonképpen a problémát. Tehát, hogy egy ilyen elkezd így, ez olyan, mint amikor a heuréka moment a zuhany alatt, de az önmagában, ez hiába várod, ez nem fog jönni akkor, hogyha nem foglalkozol egy ötlettel, vagy egy problémával, bocsánat, egy problémával sokáig magad. És akkor ez tulajdonképpen van egy ilyen másik mondás, hogy egy belsőben fűzem ezeket a sok minden dolgot, hogy maga az élet az a springboard, amit lehet használni a saját magaddal a brainstormingolásra. És akkor, mert hogy az tulajdonképpen, amit látsz magad körül, azok olyan furcsa kapcsolatokat hoznak létre, ami tulajdonképpen az innovációnak az alapvető dolga, hogy ilyen össze nem illő kapcsolatok jönnek létre, amit valahogy hozzárendelsz egy adott problémához, és hitel lesz egy olyan megoldás, amit nem is gondoltál. Ez általában nem jön létre brainstormingon, mert ott az átlagot hozzuk ki, valamihez képes mondunk valamit, ott inkább tulajdonképpen egy témának a keretét lehet meghatározni, explorálni ilyen beszélgetéseken keresztül. Fontos, hogy legyenek ilyen beszélgetések, workshopok, de igazi, revelatív, átütő ötletek nem ott jönnek létre.
Igen, abszolút egyetértek. És tényleg nagyon fontos, hogy úgy készüljünk egy brainstormingra, hogy már mindent kitaláltunk, és ott csak prezentáljuk.
Az egy másik
igen. De aztán utána ugye azért, tehát hogy utána következő lépés, meg hogy amellett az ötlet mellett, ami kivitelezhető, és jó Istenek hiányunk, és a bátorságot pedig beleverjük az ügyfélbe, mert ott jön a következő halála sajnos a jó ötleteknek, hogy nincsen bátorság, pedig annyira jó lenne, ha lenne.
Rohan az idő, mint egy jó meetingen, de még két ilyen könnyedebb témát behozok a végére, mint a purpose egyet. Mert hogy az én nagy mondatom ebből a könyvből ugyanaz, mint a tiéd, és nekem is egy kicsit olyan jó érzés volt ezt látni, mert régen el nem tudtam képzelni, hogy amikor beszélek egy kampányról, akkor azt a barátaim, hogy valakinek tudják visszamondani, és hát ők nem találkoztak vele, mennyire izé már ez, hogy mintha nem is élnének a világban. Hogy ez nem így működik, igen, hogy az emberek élete a márkák körül forog. És akkor innen nézve akarom, amit jól beharangoztam az elején, hogy majd én itt az ügyfél leszek, és olyanokat kérdezek, amikkel lehet nem is értek egyet, ez azért csak nem jött össze, de azért egyet felteszek. Hogyha ennyire más a viszonyunk az emberekkel, mint márkáknak, ennyire más a viszonyunk, mint amit feltételeztünk, akkor hova jönnek ezek a súlyos témák, mint purpose, problémák megoldása az életükben, reflektálás kulturális jelenségekre, az emberekkel való együttélés és társait? Hol helyezzük ezt el?
Könnyű kérdés.
Én gyorsan lesz, ott nem tudom.
Nem, ennek is meg lesz.
A purpose-re nem kell. A purpose az nem úgy van, hogy az embereknek ezt tudni kell, meg nem. Uh-huh. Az egy belső ügy. Tehát ez egy ilyen, most tudom, nem mitosz, mert hogy ez, szerintem hogy ezt lehet tudni, de hogy az nekünk segít, akiknek a munkája valamilyen szinten az, hogy valahogy a revenue-t, a pénzt, azt menedzseljük. Nyilván nem csak úgy lehet menedzselni, hogy létrehozol terméket, beározod, stb., nem úgy is menedzseled, hogy csábítóbbá teszed azt, amit el kell adni, és akkor ez a purpose ad segítséget. De sokan azt mondják, hogy hírnevessé kell tenni a márkát, a terméket, a szolgáltatást. A hírnéval azt jelenti ilyen szempontból, hogy az emberek aktívan beszélnek róla. Tudod, az olyan, mint a ilyen skifi lenne, tudod, hogy ilyet biztos nem tudsz elérni, de hogy van ilyen, tehát hogy lehet ez egy ambíció. És hogy ehhez az oda vezető út leginkább a purpose-on keresztül vezet, mert legalább egy ilyen stratégiailag menedzselhető téma. Nyilván van más út is, tehát ilyen érdekes exekúciókon, meg ilyen őrültségeken keresztül is lehet menni a hírnév felé, de hogy ezt folyamatosan próbálod menedzselni, meg alakítani, az kell egy ilyen stratégiai alapzat, és ez a purpose. Most ez Sokat el lehet valami mondani ide, hogy szerintem leginkább ennyit tud. Úgyhogy az átlag embernek sok dolga nincs olyan.
Az én válaszom erre még az, hogy attól, hogy nem foglalkoznak az emberek sokat a márkákkal, attól még amikor igen, akkor purpose alapon sokkal jobban megkönnyítik az ő döntésüket, sokkal jobban reflektálsz az ő dolgaikra, mint hogyha nem purpose alapon tenné. Tehát valahogy én innen jutottam ide-vissza.
Mint laikus.
Mint laikus, így van. Elgondolkodtam.
Jó gondolat.
Kifelé nézek, hogy van-e kérdés, hozzáfűzés, komment, bármi, amit gondolnátok elmondani.
Mi volt annak a Da Vinci-s könyvnek a címe?
Talán most eszembe jutott, How to Think Like Leonardo Da Vinci.
Még egy how.
De nem olyan how, hogy tudod, így kinyújt két és egy gondolatban benne, nem ilyen kis kézikönyv.
Én tényleg tökre sajnálom, hogy be kell fejeznünk, mert lett is volna még néhány dolog a társadalomban, meg volt egy ilyen jó flow, de be kell fejeznünk, hát ha folytatjuk még máskor, máshol, mert most el kell mennünk más szobánkba, más témákat kivesézni. Olyanokról fogunk bővebben beszélgetni, mint a Purpose és társai, úgyhogy tovább visszük ezeket a jó kis témákat. Köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy velünk voltak, és köszi nektek, hogy itt voltatok.
Cultural Bites. A Kreatív és a Telekom márkatranszporter sorozata.